a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Idén november 30-án veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami annyit jelent, az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, amely megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az életurát. Advent, ahogy a neve is mutatja, a felkészülés időszaka. Nap mint nap fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kinek az eljövetelére várunk. Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy érkezik hozzánk valaki, aki meg akarja újítani életünket? Várjuk Jézust az idei adventi időszakban is felkészült lélekkel, mert a lelkünk tesz minket emberré. Enélkül csak test vagyunk, amely elporlad. Várakozásunkban imádkozzunk teljes reménységgel és bizonyossággal az ő szeretetében, és higgyünk eljövetelében. Az európai vezetők háborúba akarnak menni, részben a hadipari vállalatok érdeke miatt, de azért is, mert belebuknának, ha elismernék, hogy ez a háború el lett rontva. Emelte ki a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Orbán Viktor elmondta, soha nem volt még ilyen aktuális egy háború ellenes rendezvénysorozat, mert az európaiak háborúba akarnak menni. Tőlünk nyugatra a vezetők azt gondolják, hogy az oroszokat most le lehet győzni Ukrajna területén, és ez előnyökkel járna. Először adtak pénzt, adtak fegyvert, és most már előkerült, hogyha nagyon muszáj, akkor katonát is, figyelmeztetett. Ne engedjük, hogy Brüsszelből döntsék el, milyen kormány van Magyarországon, és ne Brüsszelben, hanem mi itt Budapesten döntsük el a gyerekeink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdéseket. Szólított fel a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Orbán Viktor úgy vélte, vannak Brüsszel szolgálatában álló erők, vannak, akik meggyőződésből, vannak, akik pénzért, vannak, akik megbízást teljesítenek, hogy úgy alakítsák át Magyarországot, ahogy a brüsszeliek szeretnék, tereljék vissza az országot a brüsszeli útra. Mi pedig azt mondjuk, hogy nekünk van egy saját országunk, egy saját felfogásunk, egy saját életformánk, és mi aszerint akarjuk berendezni, mi egy magyar úton járunk, fogalmazott, hozzátette, ez a két lehetőség van. A Tisza összeköt minket Ukrajnával. Ez már nem csak földrajzi tény, hanem politikai is. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Gulyás Gergely hangsúlyozta, azt tudtuk, hogy a Tisza Ukrajnából ered, most látjuk, hogy Brüsszelbe folyik. Ukrán adminisztrátorok ukrán programmal tartják nyilván a Tisza híveket, ők pedig cserébe támogatják Brüsszel első számú törekvését, Ukrajna uniós csatlakozását, fogalmazott a miniszter, majd hozzátette. Ez a programjuk része, megszavazták, támogatják. Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a digitális állampolgárság alkalmazást, amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez. Az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk, mondta a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt aláhúzta, a DÁP kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorban állás nélkül. Felidézte, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít, ezért indult a gondosóra és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táborosztatása, sorolta. A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára elmondta. A DÁP célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen. Végül az időjárásról. Főként hazán keleti harmadán felén felhős idő várható. Nyugatabbra viszont napos, valamint tartósabban párás, ködös területek is előfordulhatnak. az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között, a tartósabban ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 22. részét hallják, a felolvasó Kótvölgyi Erzsébet.
Eleinte nem akarta elismerni. Hajnalban kétségbeesve kéreckedett Elek karjai közé. Ott zokogott a vállán. Elek ezúttal nem mondta, hogy összegyűri, benedvesíti a pizsamáját, hanem magához szorította, és mélyeket lélegzett Katalin mindig jó szagú hajából. Sírt Katalin, mint aki halálos veszedelemből szabadult ki. Kis Sándor, Somos Aranka, az elvesztett Dániel, minden és mindenki, akit maga mögött hagyott abban az örömtelen, megalázó emlékű múltban, ott ólálkodott az ágya körül. Az asszony megrémült. Micó bizonyára nem bírálná Eleket, Micónak nem volnának kételjei. Hogy tehetett ilyet, hogy ő megingott? Hát az a boldogtalan Nóra fontosabb számára, mint a férje. Micsoda hűtlen feleségű, micsoda gyönge jellemű. Elek az egzisztenciáját védi, amikor olyan, amilyen. Nem Elek a hibás, hanem a kor, amely ilyesmire kényszeríti, és különben is, mi az Elek bűne? Hogy azt mondja a rossz versekről, hogy jók, attól még nem kerül börtönbe senki. Ő annyira elmerült a maga életében, hogy nemigen érzékelte, mások hogy élnek, miféle körülmények közt, hogy maga Elek is védekezni kényszerül, de hát inkább írjon akárhány tanulmányt, csak el ne vigyék őt is, mint szegény Surányinét. A lehetőség, hogy ismét széthullhatik körötte a keret, amely végre összetartja napjait, hogy esetleg megint elveszti otthonát, erősebb volt igazságérzeténél. A felismerés, önmaga és az ország helyzetének a felismerése átsepert Katalin egén, mint valami fényszóró. Aztán megint minden elsötétedett utána, s a hirtelen fényt nem követte akció. Tudta, nem mestere a szavaknak, meg se próbált bocsánatot kérni Elektől, hogy bírálni merte. Csak oda simult hozzá, és odaadásával iparkodott kifejezni, amire a szája nem volt képes. Elek azt mondja, úgy se lehet semmit se csinálni Nóra érdekében. Akkor hát csak siratni fogja szegényt, mert mást ugyan mit tehetne. Elek elfogadta a bocsánatkérést. Simkó épp úgy meg volt ijedve, mint Katalin, s éppen olyan tanácstalanul bámult a sötétbe, még meg nem hallotta Katalin sírását, s át nem élte, hogy az asszony megemésztette, amit hallott. Ezentúl okosabb lesz, sőt, a jövőben talán vele is meg lehet majd tárgyalni azokat a problémákat, amelyeket eddig csak anyucival beszélt meg. Most nyilván majd jobban megérti, miért gyötrik annyit Dániel miatt? Eddig csak kelletlenkedett, ha sor került rá, de voltak éppen tudomásul vette, hogy időnként erre-arra felelnie kell. Azt mondta őt, mióta az eszét tudja, mindig faggatták valamiről. Elek sebzett hiúsága megnyugodott, mert anyuci ravasz volt, de Katalin ártatlan. Zokogása és odabújása azt jelentette, megérti férje magatartását, s ez valahogy mégse volt közömbös dolog további életük menetét illetőleg. Odaölelte hát magához a lázadót, s úgy zárta le az epizódot, ahogy a legkönnyebb és legtermészetesebb volt mindkettőjük számára, mert magyarázkodni neki se volt kedve, persze egészen másokból, mint Katalinnak. Akkor már hajnalodott. Rémülten egymásba kapaszkodva ölelkeztek, mint két turista, akik tisztában vannak vele, hogyha egyikük elvéti a lépést, a másik vele zuhan a mélységbe. Elek élni akart. Meg volt elégedve az otthonával és Katalinnal, és Katalin is élni akart. Ő is meg volt elégedve az otthonával és Elekkel. Hát magyarázkodás nélkül ölelkeztek. Aztán megkönnyebbülten elaludtak, egymásnak döntve a hátukat, ahogy szokták, és mindkettőnek az volt az utolsó gondolata, mielőtt elszenderült, hogy nagy veszedelemből szabadultak meg. Tudatuk elrendezte és elsimította az egyenetlenségeket, mint ahogy az események maguktól elsimították önmagukat odabenn. Emma átvette a könyvtár vezetését, Emma helyére egy szelíd, komoly lány került, Ember Edith, ám lelkük mélyén azért mégiscsak megkezdődött valami, amiről egyelőre se Katalin, se Elek nem akart tudomást venni. Katalin mögött néha ott ült már egy másik Katalin is. Az első Katalin vart, mosott, Eleket nézte, gyönyörködött hajában, szája ívében. A másik Katalin meg szamárfület mutogatott ugyanennek az Eleknek, és azt mondta, gyáva, csaló. Az első Katalin rémülten csitította a másodikat, és többnyire el is tudta kergetni. De az előle menekülő második Katalin ilyenkor még visszakiabált, azt kiáltotta, Nóra! És az első Katalin kezében megállt a munka. Elek szép pillantása mögött is ott leskelődött egy másik Elek. Az első Elek felolvasott, Nóra elfogása óta soha többet nem írt tanulmányt az élő irodalom jeleseiről, csak a klasszikusokat boncolgatta, olykor nem is a magyarokat, hanem Schillert, Goethét, Racine-t. A második meg Katalint figyelte, aki hallgatta a felolvasását, és azon töprengett, ugyan mit gondolhat az asszony. Ezt, amit felolvas, ezt most elhiszi? Ám se Katalin, se Elek jó darab ideig nem merte még önmaga számára sem megfogalmazni, hogy közös életük további évei alatt mindkettőjük számára többet jelentett már második önmaguk véleménye, mint az elsőjé. Mert testük még hibátlanul felelt a másik hívásának, csak éppen Elek nem tudta megbocsátani, hogy valaki előtt mesztelenül kellett állnia, és nem védte se dekoratív bánata, se betegsége, és Katalin se felejtette el, hogy önmagán, háztartási gondjain, brossúráin és micó miatti bánatán túl van még valamerre egy tovatűnt Nóra is, akit épp azért tagadott meg valaha, mert azt mondta ki, amit második önmaga most ismert fel Simkó Elekben, s akit nem szabad keresnie, pedig ártatlan, mert bajt hozhatna a családjára. Azt se felejtette el, hogy ez a Nóra az országról is tanított neki mindenfélét. Ha nagyon megerőltetné az emlékezetét, talán még fel is tudná idézni, miket. Soha Nóra kivételével senki se beszélt vele ilyenekről. Csándikornél csak a török hódoltság okleveleit ismerte. Somos Aranka számára meg még kis táncait járta és hegedülgetett, teljesen mindegy volt, miről tanít be versikét az óvodásoknak. Rodermer Lord magyarországi látogatásáról, Endres György gépéről vagy a koalíciós pártokról. Katalin, a második, nem az első, elkezdett figyelni. Nehezére esett, kezdő és ügyetlen figyelő volt, de azért figyelt, és amikor a rádióban valaki szónokolt, időnként azt mondta az első Katalinnak, aki mozdulatlan arccal hallgatta a szöveget, hogy vigyázzon. Valaki azért mégis észrevette, hogy valami másképpen van közöttük, ha maguk az illetékesek nem is fogalmazták meg. Anyuci. Rajzné annak köszönhette, hogy a legáldatlanabb sorsfordulatok között is mindig boldogult valami kép, hogy kiváló pszichológiai érzéke és megfigyelő képessége volt, s évekkel azelőtt, hogy Katalinnak vagy Eleknek eszébe jutott volna a válás, már megriadt. Elek nem izgatta, ismerte, mint a tenyerét. Elek mindig azt tette, amit ő parancsolt neki, azon a különös módon, ahogy vejének parancsolni lehetett. Rajzné sokkal jobban tudott bánni a férfival, mint Micó, aki fiatal volt, szenvedélyes, és semmi tehetsége ahhoz, hogy másnak mutatkozzék, mint amilyen. Anyuci ismerte a szavakat, amelyektől Elek felderült, vagy elvesztette a kedvét. Simkó miatt nem fájt a feje. Ami annyira izgatta, hogy altatóval is nehezen húzta át az éjszakákat, Katalin volt, akinek megváltozására azonnal reagált. Nem mintha az asszony kevésbé lelkesen vagy szorgalmasan dolgozott volna rájuk, mint addig, ám valami mégis eltűnt belőle, s Anyuci egy álmatlan éjjel rá is jött, micsoda. A kutya jelleg múlt el Katalinból. Ha férjére nézett, olyan volt már a pillantása, mint egy emberé. Kellemetlen felismerés volt. Anyuci elkezdte törni a fejét, mitől és mióta van ez a változás a házban, ez a hajszállal kevésbé magabiztos Elek, s ez a hajszállal magabiztosabb Katalin. Aztán elkezdett emlékezni. Alig, hanem Surányiné csinálta itt a bajt. Az az este, amikor Elekéktől ordítozás és sírás hallatszott ki, akkor történhetett valami. Anyuci megnyugodott, neki annyit számított Nóra, mint a légy. Abszolút nem érdekelte, miféle koholmányok alapján tartóztatják le, vagy írtják ki egymást a kommunisták. Csak őt hagyják békén. Ha megritkítják a soraikat, igazán csak haszon. Anyuci, mikor 48-ban kiszemelte Katalint Elek számára, gondosan tanulmányozta egyéniségét, s megállapította róla, hogy nem reakciós, de nem is haladó. Semmilyen. Olyan, mint Krisztus klasszikus példája, sótalan és langymeleg. Nemigen törődik semmivel, illetőleg, ha mégis, gyakorlati, értelmes dolgokkal, olyanokkal, amelyek hatósugarán belül esnek. Most aggódva tapasztalta, hogy ez az új Katalin, aki épp olyan gondos háziasszony, mint a régi volt, csak éppen a tekintete lett emberi, valahogy érdeklődőbb lett. Nem lehet tudni, mivel foglalkoznak a gondolatai, de talán már nem kizárólagosan azzal, ami hasznos és okos. Anyuci, akinek ha valaki azt mondta volna, dialektikus eszejárása van, s nézőpontja alapvetően gazdaságpolitikai és osztályharcos, csak persze a saját osztálya érdekében, nyilván felháborodik és kikéri magának. Most is dialektikusan cselekedett. Mihelyt a jelenséget észrevette, elkezdte az észlelt tünetnek megfelelően alakítani házuk légkörét. Végre talált valakit, aki mellett elengedhette magát, aki kielégíti Elek hiúságát, rendbe tartja őket, nem sokat ugrál, hanem dolgozik, és olyan deréklány, hogy akkor se fogja őt az aggok menhelyébe dugni, mikor Elek már régen kitenné a küszöb elé. Nem. Ezt nem engedi veszélybe sodorni. Rábeszélte Eleket, vigye el Mecserre kirándulni a feleségét, megmagyarázta, járjon vele színházba, moziba. Aztán tett többet is, mást is. Egy vasárnapi ebéd idején, amikor már a feketénél tartottak, kimondta a Micó nevét. Micókával álmodtam, sóhajtott fel és nézte a házaspárt. Katalin arca megfeszült. Ennek örült. Ha Katalin szenved, akkor nincs olyan nagy baj, akkor még szerelmes Elekbe. Veje letette a csészéjét. Nem azt tükrözték a vonásai, hogy szelíden bánatos, hanem hogy pokolian dühös. Anyuci megrendült. Nem mintha lett volna valami illúziója vejével kapcsolatban, tudta, hogy Eleknek nem Micó halála fájt olyan gyógyíthatatlanul, hanem hogy annyi bajt és izgalmat hozott a házra betegségével. Alig vette el, már is meghalt, mehetett temetni, és egyáltalán nem természetes, hogy valaki 19 éves fejjel ne éljen túl egy szimpla vakbélgyulladást. Ám aznapi reakciója nem volt szabályos. Elek, ha meghallotta Micó nevét, tisztességből mindig gyászos képet vágott, most egyszerűen csak mérges volt. Valamit csinált, gondolta Anyuci. Mi a csodát csinálhatott, ami miatt tart egy kicsit Katalintól? Meglepetésében alig tudta végigmondani, mint jelent meg neki Micó hófehér ruhában, hajában koszorú. Elek majd megpukkadt, míg hallgatta. Részint idegesítette, hogy Rajszné úgy látja az ő néhai feleségét, mint egy konyhai falvédőn a tavasz tündérét. Részint megfigyelte, hogy valahányszor Micó megjelenik az édesanyjának, mindig valami strukturális változtatást javasol a házi rendben, s ez a Nóra eltűnése utáni időszak igazán nem volt rá alkalmas, hogy Katalint bármivel is hergeljék. Szerencsére Anyuci eszén volt. Micó ezúttal, Simkó új házassága idején a legelőször, azt üzente, rendkívül boldog, hogy Elek éppen Katalint vette feleségül. Simkó arca felderült, szeme is megvidámult. Na ugye, gondolta Rajszné, hát hiszen én mindent megteszek. Katalin lesütötte a szemét, s egész magatartása olyan volt, mint az okos kislányé, aki már megszokta a fenyítést, s odaengedi magát az ütéseknek. Minél hamarabb túlesik rajta, annál jobb. Ennek még a jó is fáj, merengett Anyuci. Nagyon féltékeny. A baj nem akkora, hogy ne lehetne rajta segíteni, de vigyázni kell, nagyon vigyázni. Rajszné tudta, ha az ember nem elég humánus a háztartási alkalmazottal, az fellázad, felmond. Így volt az még a szakszervezetlen világban is, hát még most. Elek nem törődik semmivel önmagán kívül, nem engedheti meg, hogy eljátsza az életüket. Úgy látszik, Katalinnak több gyöngétségre van szüksége, s ha Elek nem elég okos, hogy belássa, neki kell a kezébe venni a dolgot. Mindegy, ő ráér. Katalinba érdemes munkát fektetni, megérdemli. Rajszné kiitta a kávéját, s eltűnődött rajta, hogy is alakult ilyenné az élet. Még a végén kiderül, hogy Katalint nem csak gyakorlati haszna miatt őrzi a házban, hanem komolyan megszokta, és valahol legbelül kedveli is. Lehet, hogy megszerette? Megnézte az asszonyt, mintha most látná először, s legelső ízben, hogy megismerte, voltak nem egyértelműek, nem egyszerűek az érzései. Katalin összeszedte a mosatlant, Elek elővette az újságot. Valami új van ebben a házban, gondolta Anyuci. Valami történt mindnyájunkkal. Úgy látszik velem is. Se Katalin, se Elek nem vette észre, milyen hősiesen küzd Anyuci házasságuk éppen maradásáért, s milyen őszinte könnyeket ont, ahogy az évek telnek, hogy hiába követel mindent, a házas felek elsodródtak egymástól. Micó egyre sűrűbben jelentkezett, egyre gyakrabban üzent valamit. Melinda odaköltözésétől fogva már nem csak Eleknek, Katalinnak is csupa boldogító, szelíd, meleg üzenet érkezett a túlvilágról. Elek növekvő, leplezetlen unalommal hallgatta. Katalin arca merev volt, majdnem tiltakozó. Nem volt hiú, nem lehetett megvesztegetni semmiféle mennyei elismeréssel. Anyuci, mint a vihart, érezte a közelgő katasztrófát. Végső kétségbeesésében elkezdett dolgozni. Katalin csak nézett, mikor egy hajnalban felkelt, ahogy szokott, s Anyucit kint találta a konyhában. Ott állt az öregasszony a tűzhely mellett, s előkészítette a reggelit. – Mit csinálsz, Anyuci? – kérdezte riadtan. – Halálra fázol, korán van még. Túl sok a te munkád, felelte Rajszné, és hát én nem dolgozom. Legalább a reggeli teendőket add át. Elmegyek bevásárolni is, hogy tovább alhass. Később, amikor már nem volt Simkó Elek felesége, furcsa módon mindig szeretettel gondolt vissza a hazug Rajsz Ákosnéra, és akkora megértéssel, ahogy fiatalabb korában nem lett volna képes megközelíteni senki problémáit. Mert Anyuci hősi módon harcolt Katalin ott maradásáért, arra appellálva, ami úgyis annyira ki volt fejlődve az asszonyban, megértésére és részvétére, és Anyuci együgyű eszközeivel megpróbált könnyíteni a terhein is abban az életkorban, amikor már csak ugyan indokolt lett volna, hogy eleressze magát, oda vegyen egy kis befőttet az ágyba, és olvasgasson. Anyuci egyre többet segített neki, mert rettegett, hogy elhagyja a házat. S most már nem úgy beszélt neki Elekről, mint amikor összeboronálta őket, hogy szegény sorsüldözött angyal, akinek csak egy jó feleség kellene. Anyuci a házasság utolsó szakaszában azt susogta. Ha magára marad az a szerencsétlen, aki állandóan kötélen sétál, lezuhan, kitöri a nyakát. Még senki sem mondta meg neki, hogy nincsen háló alatta, a te férjed olyan gyönge, Kati, hogy nem tud meglenni egyedül. Járt Rajz Ákosné Katalin nyomában, könyörgött, magyarázott, és elkezdett szemmel láthatóan öregedni. Abba hagyta a hajfestést, nem kényszerítette magát olyan járásra, hogy aki hátulról látja, fiatal nőnek nézze, félretette kacér kalapjait, divatos szoknyáit is. Katalin egyre jobban elkezdte szánni. Akkor is sajnálta, amikor örökre elbúcsúzott tőle. Hogy újasszonyként először átlépte Elek otthonának küszöbét, sokfogú, mosolygós, bizonytalankorú szőke anyuci fogadta, s akitől távoztakor búcsút vett, vénasszony volt, szemében homlokaráncai között harag, tehetetlenség és félelem. Száraz bőrének mély redői között könnyek siklottak, nagyot koppantak tisztes, sötétkék pongyolája gallérján. Akkor anélkül, hogy hívta vagy idézte volna, valóban megjelent mögötte a kis Micó, nézte szerető, csupa részvét szemével, mert Micó fiatal szívében nem volt harag anyuci iránt, és szólt is az anyjához, csak hogy Rajzné nem értette meg, mert a holtak beszédét igazán csak holtak érthetik.
Szabó Magda a Danaida című regényének 22. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsorszerkesztője Somosvári Eszter Anna volt.
Én fel. mellém ülsz a csendben, megvigasztasz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adom, velem vagy nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem vagy el sosem. A szívem már csak nálad lehet békét, nem élhetek nélküled tovább. Nézlek és lehet, a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, vagy nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sose.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját, itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
A Stafford Kriszta nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra csodálatos az, hogy a ide nővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államokban, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőségből a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok a Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként hát segíteni, hirdetni az örömhírt.
Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örökfogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíven Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk, 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És volt, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Budaörsön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott Ida nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni, és postázni embereknek is, és helyére, nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor hát tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles egyházmegyébe voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nem nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor Ida növe megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pest-Szent-Lőrincen meghívására.
Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon 3-an vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, ez volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pest-Szent-Lőrincen 3-an vagyunk.
Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíven Nővérek Társaságának?
Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rá tekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyházmegye kateketikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának kateketikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni. megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegénysorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett két botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor elkezdte, folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus szíve nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk bizottakat fokozatosan, lépésről lépésre, az Úr Jézus felé, úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis így teszem fel ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
Az 5 pont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy az PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és ők nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni? Hogyan tudom erényekre váltani? Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a jó Istennel.
Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, hogy, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóci Tamás atyától, hogy előtte-utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató az, hogy hittant utaktok, vagy tanítok, ami nagyon fontos is. De a katekéta az, hogy hirdetem is. A szó eredetileg az jön, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az jó Istentől. És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, vagy hát minden, ami tényleg emberi vágy, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor úgy utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre. És ha katekézisként, én mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam. És az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén van egy imádságot zárunk le, van egy szentmisével, a lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, vagy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karkötőt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, valamikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni, ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést, meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus Szíve Nővérek Társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondták, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, akkor lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek.
életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, hogy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formán lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérre szorosabb kapcsolatban volt a családom is, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus szíven nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus Szíve klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltottak ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, azt később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is, kint Amerikában is, misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus szíve nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretni, és így tanúságot tenni róla.
Adrien nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak? Amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket. Úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
Krisztina és Adrien nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival beszélgettünk.